Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Vendégem a stúdióban továbbra is Siba Anna, a Henkel Consumer Brands marketing vezetője, és behoznék a beszélgetésünkbe egy olyan szempontot, amiről ritkán esik szó, méghozzá egy olyan dolgot, amivel én magam is szembesültem korábban. Azt mondták nekem a munkahelyemmel, hogyha nincs gyereked, akkor nincs családod, kvázi nem kell rád úgy tekintettel lenni a munka magánélet szempontjából. Te ezt most már egyébként 16 éves munkatapasztalattal, több éves vezetői tapasztalattal hogyan látod?
Talán ma már azért nincsen ennyire erősen egy ilyen szemlélet, de azt gondolom, hogy ez régen valóban jellemző volt, illetve azért nekem is, én nem vagyok édesanya, emiatt azért én is igyekszem arra odafigyelni, hogy emiatt az én szabadidőm, vagy az én privát szférám ne kerüljön egy alacsonyabb besorolásba, mert az én feltöltődésem az ugyanolyan fontos, és az én határaimat ugyanúgy meg kell húznom.
És akkor ez nagyon jó, hogy mondod, mert ez az, amiről sosem esik szó.
Igen, és én talán mondjuk olyan szempontból szembesültem ezzel, hogyha akár külföldi pozíció kiküldetés vállalásáról van szó, és ugye amikor én is még fiatal voltam, hát most menjél, most még megteheted, mert nincsen családod, de ez szerintem nem csak ezen múlik egy külföldi állásvállalás, az egyedül is óriási kihívás. Persze én nem tudok arról az oldaláról nyilatkozni, hogy egy milyen nagy kihívás társal, családdal, gyerekkel
rengeteg
vállalni. Én a másik oldalát ismerem, és hát úgyse egy könnyű lépés.
Dolog.
Minden egyes költözés az egy újrakezdés, mert mindenhol újra kell alakítanom az életemet, a napi rutinomat, a szokásaimat, a szociális hálómat, és ez nehéz dolog.
Igen, hát itt arról is szó van, hogy a munkaoltárán ne áldozzuk fel saját magunkat, mert egyébként sokkal sikeresebbek lehetünk, hogyha vissza is tudjuk tölteni magunkat. A munka és magánélet egyensúlya sok, és mondhatnám azt, hogy női vezető, de vezető életében komoly kihívást jelent nálad. Ez hogyan működik?
Nekem is a saját bőrömön kellett megtapasztalnom azt, vagy
és
rájön.
Köszönöm, hogy ezt kimondod, tehát hogy ez nem könnyű, és nem megy automatikusan.
Nem, egyáltalán nem. De nekem arra kellett rájönnöm, hogy a saját határaimat csak én tudom meghúzni, és több olyan példát is láttam így a karrierem során, hogy valaki teljesen elmerül a munkába, tehát hogy abszolút túl sokat dolgozik, és a vállalatot hibáztatja a túl sok munkáért, és akkor vált, elmegy egy másik céghez, ahol ugyanezt folytatja.
Mert egy hasonló multinacionális munkakörben, másik cégnél lehet, hogy más a vállalati kultúra, de nagyjából mégiscsak ugyanabba lép
Igen.
bele.
Igen, és miután én a Henkelen belül is több munkakörben dolgoztam, és mondjuk nekem is volt, és nem fogom a csapatot a nevén nevezni, de nekem is volt elképzelésem, hogy na mondjuk az a másik csapat olyan, mintha kevesebb időt töltene az irodába. Lehet, hogy kiegyensúlyozottabb életük van, akkor lehet, hogy én is vágynék arra, hogy ott dolgozzak. És mikor átkerültem, akkor megint csak azzal szembesültem, hogy én akkor is este még ott voltam az irodában. És akkor el kellett ezen gondolkodnom, hogy akkor most lehet, hogy mégiscsak velem van a baj, mert látszólag egy olyan munkakör is, ahol más nem dolgozik késő estig, én akkor is későig dolgoztam. És igen, ezt amíg mondja valaki nekünk, hogy ezek a te határúzásaidról szólnak, te fogod meghatározni, hogy mennyi energiát teszel bele, ez szerintem abszolút így van. És persze van olyan időszak, meg lehet olyan munkakörülmény, amikor ez így kicsúszik így a kontrollunk alatt.
Hát vannak kampányok,
hogy hosszú távon.
Időszakok, de nem lehet folyamatosan
igen,
így működni,
igen.
Vagy hát annak ára van.
Igen, és hogy ez nagyon sokszor belülről jön, mert valaminek meg akarunk felelni, egy vélt vagy valós elvárásnak, és amíg ezt az ember így nem tudatosítja magában, addig nem fog tudni ezen változtatni. És
akkor te most már meghúztad ezt a határt.
Én most már elég erősen vigyázok ezekre a határokra, és van egy nagyon provokatív mondásom, amivel szoktam borzolni a kedélyeket, akár baráti társaságban, hogy arra van időd, amire te szeretnéd. És szerintem ez egy óriási igazság, de amíg erre így nem jövünk rá, akkor nagyon, nagyon nehéz. És ez nem mindig egy tudatos döntés, ami e mögött áll, van, hogy ez egy tudatalatti elvárás.
Értem, hogy mire gondolsz, mert sokszor azt mondjuk, hogy de hát én nem tehetem meg. De megtehetem? Bármelyikünk megteheti, azt mondod?
Igen, hogy ki mennyi időt, energiát tesz bele mondjuk a karrierjébe. Erre is, de hát, hogy az én főnököm, meg hogy ott jön az a meeting, ez a meeting, ilyen elvárások, igen, de az az én döntésem, hogy én ezt vállalom. Mert én valamit el szeretnék jutni A-ból B-be a karrierem során. Lehet, hogy ennek anyagi vonatkozása van, előre szeretnék jutni az életben, vagy valamiféle külső elvárásnak szeretnék megfelelni, és ezt mindenkinek maga kell rájönnie, hogy mi ez a motiváció, ami lehet, hogy egy kicsit torzítja ezt az egyensúly érzékét, és utána, hogyha szeretne változtatni, akkor mindenkinek ezt magának kell megtennie, és nem a vállalattól kell várni a változtatást,
vagy
nem
a közvetlen 100%-ban,
igen, hanem nagyon sok minden rajtunk múlik. És persze egy vállalatnak is van felelőssége, legyenek megfelelő körülmények, legyen azért egyenlően elosztva a munkamennyisége, legyenek jó folyamatok, és ezekre is én is próbálok mindig odafigyelni, de látom azt, amikor valaki egy ilyen spirálba belekerül, és nem veszi észre, hogy a saját maga maximalizmusa, perfekcionizmusa az, ami sokkal nagyobb terhet ró rá.
És korábban úgy fogalmaztál, hogy a komfortzónán kívül kezdődik az élet. Ez azt jelenti, hogy mondjuk extrém sportokat űzöl, és folyamatosan keresed a határaidat?
Igen.
Mert pont a határhúzásról is beszéltünk.
Igen, sok mindent kiszoktam én is próbálni. Talán ezért nem olyan nagyon extrém sportokat, de járok én is edzeni személyi edzővel, és ott is minden edzés azért ezekről
a határfeszegetés?
Feszegetésekről szól, igen, súlyzós edzésnél, a növekvő terhelés, az újabb ingerek, az újabb kihívás, ez egyébként nagyon nagy mentális feladat is.
De mondjuk a bungee jumping és ezek is az életed része? Vagy?
Nem. Próbálkoztam Via Ferrátával és hasonlókkal. Ugye az új szerelmem az a túrázás, tehát hogy mindig lehet valamilyen új dolgot találni. Utazás különleges helyszínekre, nem a turista paradicsomokba, hanem talán kicsit extrémebb környezetbe. Ezek mind-mind tudják a látószögünket szélesíteni, az önismeretünket táplálni, de a sporttal én nagyon sok összefüggést látok a munkavilágával is, és én nagyon szoktam ezeken gondolkozni, amikor egy edzésen, igen, megint picit így a határaimat feszegettem, vagy akár most egy alkalommal volt egy ilyen, hogy van egy gyakorlat, ahol így vannak súlybeli célkitűzések.
Elárulod nekünk, hogy milyen
súlyokkal?
Igen.
Van egy gyakorlat, csípő emelés, amit már így tavasszal 160 kilóig tudtam teljesíteni, és így az elmúlt hónapokban ezzel a súlyjal dolgoztunk, hogy ez magabiztosabb legyen, és volt egy edzés, ahol ugye az edzőm, személyedzőm 10 kilóval többet rátett 170 kilóra, és nem tudtam róla, és direkt nem szólt róla, és megemeltem, és megcsináltam, és amikor legközelebb úgy kellett megemelnem és megcsinálni ezt a gyakorlatot, hogy tudtam, hogy 170 kiló sokkal nehezebb volt. És ezek annyira érdekes tapasztalatok számomra, hogy
ilyenkor az
elmény...
ember leül és elgondolkodik rajta, igen, hogy mi mindenre képes.
És akkor megyek haza, és ezen gondolkodok, végig pörög rajta az anyám, hogy és nem tudtam, és hogy ha tudtam volna, akkor az én elmém mennyiben tud gátolni. És ezt erre is szoktam magamat emlékeztetni, hogy a legnagyobb ellenségem sokszor saját magam vagyok, mert lehet, hogy más látja, hogy én valamire képes vagyok, ebben a példában ugye az edzőm. Én nem biztos, hogy elhittem volna ezt magamról, és hogyha tudom, hogy mi a feladat előttem, akkor nem biztos, hogy teljesíteni tudtam volna úgy, ahogy egyébként megcsináltam. Szóval, hogy ezekre ugye, ezek jó tapasztalatok szerintem, mert amikor...
Főleg vezetőként, amikor rengeteg embert motiválsz, inspirálsz, vagy felelsz értük, ezt megtapasztalva akár őket is jobban lehet inspirálni.
Abszolút, meg amikor én állok egy újabb kihívás előtt, akkor ugye vannak ilyen élményeim, amihez lehet nyúlni, hogy de igen, azt is meg arra is annó azt gondoltam, hogy ez lehetetlen, és én megcsináltam, és lehet, hogy nem elsőre, lehet, hogy másodjára, vagy tizedjére, vagy 5 hónap edzés és felkészülés után, de megcsináltam. És ez egyébként szintén egy fontos dolog, amit szerintem így az évek során megtanultam, hogy türelmes legyek magammal szembe, és az egyik főnököm mondta egyszer rám azt, hogy én nem sprinter vagyok, hanem maratoni futó, de ezt a munkára értve, mert nem futok. Mert igen, én tudok türelmes lenni abban, hogy már volt ez, amit említettem is talán, hogy az egyik külföldi munkám során azt gondoltam, hogy elértem a teljesítőképességem határát, és ez egy jó tapasztalat, mert utána rájössz, hogy nem, csak valami nagyon nehéz volt. És amikor egyszer már van egy ilyen élményed, akkor legközelebb is tudod erre emlékeztetni magadat, hogy volt már ilyen, hogy én azt hittem, hogy ez lehetetlen, de aztán megcsináltam. És ezek beépülnek az izommemóriánkba, és tudunk hozzányúlni, amikor újabb nagy, nehéz időszak van, és nagy kihívások előtt állunk.
Amire kíváncsi vagyok, hogy a marketing kommunikációt a digitális korszak hogyan mennyire változtatta meg, illetve miként tudjátok minden egyes platformon másként megszólítani a közönséget?
Azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak a marketing kommunikációt változtatta meg a digitális, vagy az online marketingnek az előretörése, hanem akár vagy az online világnak a fejlődése, hanem a termék innovációkat is befolyásolja, hiszen a social médiában, TikTokon egyik napról a másikra tud felfutni egy-egy új trend, egy új, és ez főleg a
hoz egy példát rá, kérlek,
szépségápolás
tudjuk, hogy
kategóriára.
Mire gondolsz.
Hát az elmúlt éveknek volt például egy ilyen nagyon jellemző trendje, a curly girl method, ami ugye egy nem csak a termékekre, hanem egyáltalán a göndörhajnak az ápolására vonatkozó ilyen szabályrendszer volt, ami teljesen elterjedt ugye az interneten.
És ezt kellett lekövetnetek? Termékfejlesztéssel, innovációkkal?
Abszolút, mert egyrészt rájönni erre az igényre, hogy lett egy sokkal tudatosabb hozzáállás mondjuk a göndörhaj ápolására vonatkozóan, lett ennek egy nyelvezete is, hogy akkor a haj göndörségét milyen kategóriákba csoportosítják, tehát hogy lett egy teljesen más szakértelem a fogyasztók részéről, és akkor erre ennek meg kell felelni. Termékinnovációk, illetve akár a kommunikációba is ezeket az utalásokat beépíteni, de ugyanígy lehetnek az elmúlt időszakban szintén óriási trend a szemöldök ápolása, formázása, erre is annak manapság már termékeink.
És mennyire gyorsan reagáltok egyébként, vagy kell reagálnotok egy-egy ilyen trend megjelenésére? Mind innovációban, mind marketing kommunikációban?
Mind a kettőre nagyon gyorsan kell, nyilván az innovációban nehezebb, főleg egy ilyen nagy vállalatnál, illetve ami szerintem nagyon nehéz, hogy rengeteg ilyen trend jelenik meg, és nem tudjuk, hogy melyik az, ami két napig szól, és melyik az, ami akár a következő éveket meghatározza, és ehhez kell azért nagy odafigyelés és szelekció. Aztán
volt egyébként olyan trend, amit először furcsának találtál, vagy találtatok, de aztán nagyon bejött? Tehát ami meglepő volt?
Nem tudom, hogy mennyire tudnék így a vállalat szemével, vállalat szempontjából nyilatkozni erről, de akár nekem ez a szemöldök laminálás trend, ez elsőre ilyen nagyon furcsa volt, ugye ez a nagyon erősen formázott, felfele fésült szemöldök, ez számomra nagyon meglepő trend volt, és mondjuk ez is így nagyon hosszú ideig megmaradt, és abszolút nagy trend a szemöldökök ápolása, formázása, színezése, úgyhogy ez egy nagyon széles körű trend.
Influencer marketing a másik téma, amit így említettem, hogy szerintem érdemes beszélgetni róla, mert nagyon megosztó. Van, aki inkább mellette vagy ellene érvel, szoktál a szakmán vagy ismeretségi körön belül vitatkozni erről?
Igen, abszolút, mert szerintem ez egy eléggé gyakori téma, és akár nem a szakmai közegemnek is megvan a véleménye, hiszen nézőként, fogyasztóként mindenki ki van ennek téve, és talán így akár az én korosztályomnak ezt nehezebb elfogadnia és megértenie, ez már szerintem egy generációs különbség, és szoktam...
Miközben mi sem vagyunk olyan idősek még.
Mi sem vagyunk ilyen idősek, de azért én még úgy nőttem föl, ugye az én generációmban a példakövetés az idősebb generáció felé volt jellemző, tehát a tudás birtokos az idősebb generáció volt, a tapasztaltabb emberek felé fordultunk. A fiatalabb generáció már sokkal inkább a saját közegéből keresi az inspirációkat, a mintákat, a követendő példát. Ennek valószínűleg így a technikai forradalom, digitális forradalom a kulcsa, hogy az idősebb generáció nem biztos, hogy lépést tud tartani az összes innovációval és fejlesztéssel, míg a fiatalok ugye ebben szocializálódnak, ebben nőnek fel, és emiatt így a követendő példa az a saját korosztályukra átcsoportosult.
És hogyha ezt megérted, akkor máshogy tudsz ez az egészhez viszonyulni.
Igen, és megint csak lehet erről egy véleményünk, de ezt el kell fogadni, hogy a világ ma már így működik, és szerintem ez sem egy rossz dolog, Persze jó az, hogyha tudatosak vagyunk ezzel kapcsolatban, és mondjuk, ha ugye szülőkről van szó, az jó, hogy már egyre többen ugye nagyon odafigyelnek, hogy milyen tartalmat fogyaszt a gyermekük, de ez hát, azért mondjuk 20 éve is igaz volt. Csak igen,
előfordulhat. Tehát,
igen, igen, és az lehet, hogy kontrollálatlanabb, de azért hasonló veszélyforrások szerintem mindig is ott voltak, és közben meg szerintem az egy nagyon jó oldala az influencer marketingnek, hogy igenis lehet akár valaki egy nem megalapozott anyagi háttérrel, de ha van kellő kreativitása, akkor tud sikert kovácsolni saját magának ebből az egészből, és szerintem azért ez is egy pozitív oldal.
Igen, marketing szakemberként, ha nézed, akkor szerintem nem is az a kérdés, hogy pro vagy kontra, tehát hogy mellette vagy ellene, hanem inkább azt, hogy azt kell nézni, hogy hol van a határa a gagyi és a minőségi tartalom között. Most a gagyit azt idézőjelben.
Na igen, de itt is az ide. A kérdés, hogy az én értékítéletem szerint gagyi,
vagy a fiatalok.
Vagy a fiataloknak az
tehát a közönség
szórakoztató. Tehát, hogy igen, ez nehéz dolog, de ugye marketingesként azért sokszor az embert...
Hát döntenetek kell.
Dönteni is kell, de hogy azért általában nem a saját véleményem az, ami mindent meghatároz, hanem a fogyasztók.
Adatok, piackutatás, és akkor itt jön be az a része, amiről az elején beszéltünk, hogy van nagyon sok száraz adat, ami viszont nagyon hasznos.
Igen, és nyilván vannak objektív tényezők, amit meg az embernek azért van egy ízlésvilág, és a többi, amit nem áldoz be minden áron, tehát nem erről akarok beszélni.
De hogy mennyire lehet itt intuitívnak lenni.
De hogy nem mindig azt kell legyártani, ami mondjuk nekem tetszik, hanem mi az, ami megfogja a célcsoportot. És ezt most csak azért mondom el, hogy megint csak nyitottság, nyitott szemlélet, hogy ne ítélkezzek afelett, hogy nem tudom, egy korosztály ilyen-olyan tartalmat fogyaszt. Valószínűleg én, amikor én voltam 20 éves, én sem azok iránt, a dolgok iránt érdeklődtem, amiért nem tudom, 40 évesek.
Nem tudunk egymás bőrébe belebújni, de ha mondjuk te lennél 20 éves és influencer, akkor mit csinálnál másképp, mint most ők? Van ilyen?
Hűha, na ezen még nem gondolkodtam. Nem tudom, hogy mit csinálnék másképp. Én azt látom, hogy ha valakiben van egyediség, akkor az képes arra, hogy értéket teremtsen, és én szerintem erre próbálnék fókuszálni, hogy egyedi legyen az, amit csinálok, és hát mindenképpen azért valami olyasmi, amire büszke tudok lenni, és amit én a saját értékrendem szerint minőséginek tartok.
Nem tudom, hogy neked volt-e mentorod vagy példaképed, ha igen, akkor mesélj róla, illetve az, ami még engem érdekelne, hogy szerinted a fiataloknak szükségük van-e példaképekre most?
Én a magam részéről nem egy emberre gondoltam általában, ha ideális vezetőre gondoltam, hanem tulajdonságokat gyűjtöttem össze sokféle vezetőtől, tehát rengeteg főnököm volt ez alatt.
Igen,
a 16 év alatt.
Említetted, hogy külföldön is sok évig
igen,
dolgoztál.
És ott gyakran úgy jött ki, hogy ráadásul nem egy vezető alatt vittem végig az időszakot, hanem azon belül is több váltás volt, rengeteg különböző nemzetiségű vezetőm volt, és ugye különböző neműek is voltak, különböző korosztálybeliek is voltak.
És valahogy mindenhonnan eltanulni valami
igen,
izgalmasat,
van
valami
olyan,
jót?
Hogy akár azt tanulja meg az ember, hogy ő milyen nem szeretne lenni, de az is egy tanulság, illetve egy-egy dolog úgy beépül, és amikor az első vezetői kihívások voltak, akkor volt, hogy így arra gondoltam, hogy XY korábbi vezetőm vajon ő, akit mondjuk nagyon elismertem, meg tiszteltem, akkor ő hogyan viselkedett volna. És például az tud egy mankót adni, hogy van kire gondolni, de nem szeretem egy-egyben, mert az is egy veszélyes dolog, amikor valakihez egy-egyben szeretnénk hasonlítani.
Nem is biztos, hogy lehet. A fiatalok szerinted keresnek példaképeket? Hogy tapasztalod, hogyha közöttük dolgozol, vagy
szerintem
velük?
Tudja őket inspirálni egy karrierút, egy személyiség. Én remélem, hogy például abban tudok minta lenni, hogy én nem tartom magamat egy ilyen tipikus karrierista embernek, és szerintem én is sokat kételkedtem magamban, hogy egyébként én mondjuk akár egy ilyen szerepkörre való vagyok, és remélem, hogy az úgy el tud gondolkoztatni embereket, hogy nem egy kaptafára kell a vezetőket elképzelni, nem csak egyféle személyiségtípussal, egyféle hozzáállással lehet valaki mondjuk sikeres vezető, hanem különböző szemléleteket lehet behozni, és én próbálom arra ösztönözni a csapatomat, hogy találják meg a saját autentikus hangjukat a munkavilágában, hogy úgy viselkedjenek, ami önazonos, mert az lesz utána a leghatásosabb, és ők is abban fogják a legjobban érezni magukat.
Beszéltünk marketing kommunikációról, influencer marketingről, és sok mindenről, amivel érintettük a szakmai kihívásaitokat. Hogyan látod a marketing szakma jövőjét, illetve milyen személyes szakmai terveid vannak, hogyha ebben bele avatsz majd, de hogy milyen lesz a marketing szakma 5-10 év múlva, ezt mennyire lehet most látni?
Az biztos, hogy ugye most egy nagy forradalom és átalakulás zajlik az AI megjelenésével. Ugye a mesterséges intelligencia nagyjából mindenre hatással van, és szerintem ezt még csak így most kezdjük megtapasztalni, hogy mennyi mindenre tud hatással lenni. Az első lépések valószínűleg majd a hatékonyság területén lesznek, hogy akár a reklámanyagok gyártása, adaptálása, kifejlesztése az könnyebb lesz a mesterséges intelligenciának köszönhetően, de aztán ugye hosszú távon szerintem a legmerészebb elképzeléseink is valóra válhatnak, hiszen manapság már ilyesmiről is hallani, hogy nem élő ember influencerek vannak, hanem mesterséges intelligencia által létrehozott karakterek, ből lesznek influencerek, és ez már egy olyan világ, amit szerintem nagyon nehéz megjósolnunk, hogy ez vajon hova fut ki, és milyen irányba tolódik el. És ugye hát az online marketingre pedig jellemző, hogy egy-két évente mindig megjelenik egy új platform, egy új social media hálózat, és ebben továbbra is számítok rá, hogy további változások, újdonságok lesznek a jövőben is, és akkor ezekre kell majd mindig reagálni, és lekövetnünk ezeket a változásokat.
Hogyha nem marketinges, vagy marketing szakember, vagy marketing vezető lennél, gondolkoztál rajta, hogy mi lenne az álomszakmád?
Sokat szoktam gondolkozni ezen, de egyébként minden gondolatkísérletem.
Utána visszavezet a marketing szakmához.
Picit visszavezet, igen. Szerintem, ha azt gondolnám, hogy nem ez az én utam, vagy nem ez az én világom, akkor már erről
ezt a 16 évet nem tetted,
igen,
volna így bele?
Hamarabb döntöttem volna. Aztán persze ez is egy nagyon széles szakma. Lehet, hogy majd valamilyen irányba fogok a jövőben mondjuk specializálódni, vagy akár az üzleti területeken belül fogok elmélyedni valamilyen másik szegmensben. Ezek mind lehetséges kimenetelek majd a jövőbeli karrieremben, de azt gondolom, hogy alapvetően azért a jelenlegi tapasztalatomra és tudásomra fogok építeni a jövőben is. Nem gondolom, hogy valami merőben másba vágnám a fejszémet.
Hát akkor inkább a marketing szakma területén általad előbb felvázolt kihívásokra keresed majd a választ, ha jól értem.
Igen, igen.
Akkor legyen már ez a végszó, és köszönöm, hogy itt voltál.
Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Siba Anna, a Henkel Consumer Brands marketing vezetője volt ma a vendégem. Köszönöm szépen.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.